Utópia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora.
A Hunren több kutatóközpontjának tudósa is részt vett azokban a CERN kísérletekben, amelyek idén Breakthrough díjat kapnak. Jelentették be a múlt hétvégén Los Angelesben. A díj ünnepélyes átadása április 12-én volt. A nagy tekintélyű nemzetközi elismerést fizikai kategóriában egyebek mellett a Higgs bozon tulajdonságainak részletes megméréséért, valamint a CERN nagy hadron ütköztetőjében végzett további kutatásokért kapta több mint 13 ezer kutató. Köztük a Hunren Wigner Fizikai Kutató Intézet és a Hunren Atommag Kutató Intézet tudósai. Itt van velünk Horváth Dezső fizikus, a fizika tudományok doktora, címzetes egyetemi tanár. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Ön is a díjazottak között van?
Hát abban a 13 ezerben valóban én is benne vagyok.
És ez mit jelent? Ez csak névleges, vagy ez csak képletes díjról beszélhetünk, vagy ez komoly összeget jelent?
Nem, ez egy komoly összeget jelent, mert ez a hollywoodi társaság díjazott díjanként 3 millió dollárt ad a díjazottaknak. Tehát ez egy egész komoly összeg, ezt úgy osztották fel a nagy hadronütköztető négy kísérletek között, hogy a két óriási kísérlet, az Atlas és a CMS, az utóbbi vagyok én is benne, egy-egy milliót kapott, és az Alice és az LHC-B nevű kísérlet fél-fél milliót.
És ennek ezt hogy történik a felosztása?
Úgy döntött a CERN, hogy ezt a CERN-nek a CERN and Society nevű alapítványának adja, amelyik a tudomány népszerűsítésével foglalkozik.
Igen, de ki dönt arról, hogy ezt hogyan használják föl?
Illetve hát a négy kísérlet vezetője vette át. Nyilvánvalóan a négy vezető megállapodt egymás között, hogy ez a legegyszerűbb.
A Breakthrough díj, magyarra fordítva az áttörés díja.
Hát igen.
Milyen áttörést sikerült elérni a CERN-ben?
Hát érdekes módon mind a négy kísérlet elért egy áttörést az elmúlt tíz. Ugye lassan 15 éve működik a nagy hadronütköztető. A két óriási kísérletnek az igazi áttörése az a Higgs bozon felfedezése volt. Tehát az Atlas és a CMS kísérlet az lényegében ezt a két óriási kísérletet egyenként 5000 fizikussal a Higgs-bozon felfedezésére optimalizálták. Ugye a Higgs-bozon létezését megjósolta a tudomány 1964-ben, de idáig tartott, 2012-ben sikerült csak kimutatni.
Pontosabban Higgs jósolta meg, nem? Akiről hát elrevezték.
Igen, Peter Higgs volt az első, aki megjósolta a létezését, de a létezéséhez vezető és annál fontosabb mechanizmust, amit spontán szimmetria sértésnek hívnak, azt egymástól függetlenül három csoport is kidolgozta. Egyidejűleg, elképesztő módon. Most a Higgs bozont konkrétan Peter Higgs jósolta meg. Ez kétségtelen igaz, de a lényeg az volt, az a mechanizmus, amely az üres térben található, elképzelt, szimmetria sértő energiamezővel magyarázza az elemi részecskék tömegét.
Az üres tér
teljesen szimmetrikus látszólag, mert akár merre néz benne az ember, mindenütt ugyanazt látja. De ezek az urak feltételezték, hogy ez kitölti valami, amelyik megbontja ezt a szimmetriát, és ebből sikerült matematikailag levezetni például az elektron tömegét.
Aha. Azt akartam kérdezni az előbb, hogy el lehet-e magyarázni laikusoknak, hogy mit jelent az, amit az indoklásban szerepel, hogy az elemi részecskék tömegének létrejöttért felelős szimmetria sértő mechanizmus tisztázásáért.
Igen, hát éppen ezt mondtam el éppen.
Tudom, csak nem elég részletesen ahhoz, hogy én felfogjam, hogy pontosan igen, mit bizonyít
a
ez.
A következő a helyzet, hogy a részecske fizika elmélete, amelyet történeti okokból úgy hívnak, hogy standard modell, a szimmetriákból vezeti le a kölcsönhatásokat, tehát az erőket. szimmetriákba. Ezek a szimmetriák nem viselik el a részecskék tömegét. Tehát abban a pillanatban egy tömeges részecskét helyezek egy ilyen mezőbe, akkor az sérti azt a szimmetriát, amelyik látszólag a mezőt fétehozta. Most ezt oldották meg ez a három csoport, tehát Peter Higgs, egy belga páros és egy angol trió, ők 1964-ben kifejlesztettek egy elméletet, amely feltételezi, hogy maga a vákum, az üres tér, mint egy színpad, sérti meg azt a szimmetriát, amelyik a kölcsönhatást létrehozza. És ez teszi lehetővé azt, hogy a részecskéknek tömege legyen. Ennek mellékterméke a Higgs bozon. Most ezt a részecske fizika elég nehezen fogadta el. Tehát az embernek nem veszi be azt a gyomra, hogy egy forrás nélküli erő mező megtölti az üres teret. De a végén beadták a derekukat, és akkor kezdték el keresni melléktermékét, a Higgs bozont.
Aha.
Tehát a Higgs bozon léte volt a végső bizonyíték arra, hogy valóban létezik és működik ez a szimmetria sértő mechanizmus.
Nemrég ugyanebben a műsorban készítettem egy interjút egy asztrofizikussal, aki szerint nem létezik olyan, hogy sötét anyag vagy sötét energia. Dr. Rockenbauer Antaltól idézek, ő ez az asztrofizikus.
Igen.
További anomália, amit a sötét anyaggal magyaráznak, hogy miért nagyobb a csillaghalmazok központi sűrűsége annál, mint ami az összes tömegnek megfelel. Ezt is a külső prés hatás idézi elő, amely összetömöríti a csillaghalmazokat. Szintén a sötét anyagnak tulajdonítják a gravitációs lencsehatás vártnál nagyobb intenzitását, de itt is a prés hatás okozza a jelenséget. Az összetömörített csillaghalmaz nagyobb lokális térgörbületet idéz elő, és így jobban fókuszálja a fényt. Mi a vélemény erről az okfejtésről?
Hát ezt hibásnak tartom, megmondom miért. Ugyanis a sötét anyag másképpen viselkedik a gravitációs hatása, ahogy a gravitációs hatása mutatja, mint a látható csillaganyag. Tehát már 1932-ben kimutatta két csillagász, hogy kell lennie a látható csillagokkal megvilágított galaxisok mögött egy olyan nem látható anyag, amelyik ötször annyi, mint a látható. És ráadásul ez a bizonyos, ezt hívjuk sötét anyagnak, Vera Rubin nevezte 1960 körül, ez a sötét anyag, ez egyenletes eloszlású, tehát nem tömörödik, és ez teljesen ellentmond annak, amit Rockenbauer Antal állít. Ugyanis a prés hatásnak a sötét, ha ő a normál anyagot kéne, a látható anyagot kéne sűrítenie. Ezzel szemben például a spirál galaxisoknak a karjainak a mozgásából az látszik, hogy a látható anyagon kívül még a galaxisok körül is van láthatatlan anyag. Szóval ez teljesen ellentmond annak, amit Rockenbauer Antal állít.
Pedig ő erre tette fel az életét, még könyvet is írt erről.
Jó, de hát most az a helyzet, hogy tudja, van ez a mondás, hogy mindenki szembe jön az autópályán.
Igen, igen.
Szóval nem ért valamivel egyet, abból nem következik, hogy a többi, ugyanakkor az se igaz, hogyha nagyon sokan állítanak valamit, az automatikusan igaz lesz, ugye erre azt szokták mondani, hogy 1 millió légy nem tévedhet.
Igen, igen. De térjünk vissza a CERN-be, ahol igen. Részecskék szoktak találkozni a végtelenbe. Tényleg, mi történik pontosan akkor, amikor két részecske összeütközik a gyorsítóban?
Tehát akkor ez őrült nagy energiánál következik be. Most ha az az energia, hogy két részecske ütközik, nagyobb, mint új részecskéknek a tömegenergiája, akkor azok az új részecskék létre fognak jönni. Hát így mutattuk meg a Higgs bozont, aminek a tömege 150-szer akkora, mint a proton tömege, két proton ütközéséből. Tehát nagyon nagy energiával kell felgyorsítani a protonokat, vagy a nehéz ionokat, és úgy ütköztetni őket, és akkor mindenféle új részecske tud keletkezni.
A Higgs-bozon az mennyi ideig van kvázi életben? Persze ez nem jó szó erre, de hogy meddig van?
Hát azonnal elbomlik.
Az tehát azonnal az abból, mit jelent?
Igen, csak onnan tudjuk kimutatni, a bomlás termékeiből tudjuk kimutatni.
Tehát nem is látjuk magát a Higgs-bozont, csak azt, hogy volt itt egy Higgs-bozon.
Így van, igen. Abból, hogy hogyan bomlott el.
Mi az oka annak, hogy el kell neki azonnal bomlania?
Hát ez egy bomlékony, azt szoktuk mondani, hogy egy instabil részecske, egy bomlékony részecske.
Olyan, mint a rádióaktív anyagok?
Hát igen, igen, csak azok esetleg sokáig élnek. A legstabilabb bomlékony részecske a neutron, mert azért az percekig él, mielőtt elbomlan a protona. De összesen két olyan részecske van a világban, amelyik nem bomlékony. A hidrogén atom két részecskéje, a proton és az elektron. A szabad neutron is elbomlik protonra, meg elektron.
Tehát a hidrogén atom kvázi az ősrobbanástól kezdve ugyanabban a formában van, illetve nem, mert ugye ki kellett alakulni a hidrogén
így van,
atomnak.
Így van, hát az akkor alakult ki, amikor lehűlt eléggé a... Tehát ez kb. 380 ezer évvel az ősrobbanás után volt a jelenlegi becslések szerint. Amikor eléggé a tágulás következik, hogy ez tágul a világegyetem is hűl, és a tágulás következménye már elég hideg volt ahhoz, hogy kialakulhassanak az atomok.
De miért pont hidrogén atom alakult ki? Miért nem
azért, mert az
más?
A legkönnyebb atom. Tehát az a helyzet, hogy ahogy azt az egyik díjazott, az Alice kísérlet is kimutatta, de ezt egy csomó más kísérlet is kimutatta, ha ionokat elég nagy energiával összeütköztetnek, akkor benne lévő protonok és neutronok felbomlanak kvarkokra. A kvarkok az összetevői, a feltételezett összetevői ezeknek a részecskéknek. És ez már olyan jellegű anyag, mint ahogy a modell szerint az ősrobbanás után kialakult. De az ősrobbanás után szörnyű nagy hőmérsékleten volt az anyag, és nem alakultak még ki a protonok meg a neutronok, hanem kvarkok gomolyogtak, ezt úgy hívják, hogy kvarkulon plazma. Ezt vizsgálja egyébként az Alice kísérlet. És ez az anyag, ahogy hűl, úgy szép fokozatosan a kvarkok egyesülnek, és kialakulnak a könnyű atommagok, a könnyű nukleó, a legkönnyebb részecskék. Na most ahhoz, hogy hát a neutron a saját maga elbomlik protonra. Tehát végül is a kvarkok az összes kvark protonokban egyesül. És a proton a hidrogén atom magja.
Ezekben a kísérletekben a Higgs bozon, illetve az egyéb CERN-nel kapcsolatos kutatásokban azt reprodukálják, vagy azt próbálják meg reprodukálni a kutatók, hogy mi történhetett az ősrobbanás utáni fene tudja hány ezer, százezer évben?
Hát az ezer, százezer év nem, hanem az első másodpercben.
Tehát azt szeretnék a CERN-ben előállítani, ami az ősrobbanás után, vagyis a világunk kialakulásának a pontja utáni másodpercben történt.
Így van. Igen, ez a kvarkulon plazma vizsgálata.
Aha. Tehát és mikor tudják azt, hogy ez sikerült megvalósítani?
Ezt sikerült megvalósítani, ezt vizsgálják.
De honnan tudjuk azt most, hogy mi történt 13,5 milliárd évvel ezelőtt?
Hát azt mi nem tudjuk, de van egy modellünk a világ keletkezésére, ez az ősrobbanás modellje, a kozmológiai modell.
Ez a standard amelyet, modell, nem?
Tessék?
Ez a standard modell.
Nem. A standard modell az a részecske fizika elmélete.
És ez
tehát
micsoda?
Az a stabil elmélete a jelenlegi világunk felépítésének. Az ősrobbanás az a kozmológiai, jó, hát szokták nevezni kozmológiai standard modellnek is, de az a kozmológia elméletének része, tehát a világ egyetem keletkezés történetének a része, és az ősrobbanás utáni első milliomod másodperc az, amikor azt szoktuk mondani, hogy odáig tudunk visszamenni időben. Mert ugye az ősobbanást nem lehet elérni, mert nem lehetett nulla pillanata az ősobbanásnak.
Miért nem?
Mert hát ez a modell azt mondja, hogy nem tudjuk megmondani azt, hogy az időnek is akkor kellett létrejönnie.
Hát pedig tehát, ez lenne a legfontosabb, hogy az idővel kapcsolatos tudásunkat egy kicsit bővítsük.
Hát most az a helyzet, hogy a IV. Században Szent Ágoston megmondta, hogy ő még világ teremtését beszélt, hogy az időt is akkor kellett Istennek teremtenie, amikor az világot megteremtette. És ez tökéletesen egyezik a fizika jelenlegi álláspontjával. Tehát az időnek akkor kellett létrejönni az ősobbanás pillanatában, és ezért nincs értelme arról beszélni, azt megkérdezni, hogy mi volt a kezdet.
Hát de azért egy laikus, mint például én, kíváncsi lennék arra, hogy mi volt az ősrobbanás előtt.
Na de ha idő nem volt, akkor nincs értelme annak a kérdésnek se, hogy mi volt előtte.
Igen, de ezt a fizikusok mondják, hogy nem volt idő, hanem én hát laikusként igen, de a vallás azt se tudom, hogy ez mit jelent.
Ez a döbbenet.
Igen, de én laikusként azt se tudom, hogy mit jelent, és az idő az egy olyan eleme az emberi életnek, amelyen nem lehet mit kezdeni. Az úgy is megy erre is, arra is, az függetlenül az embertől működik.
Hát a fizika azt mondja, hogy az idő nem lehet negatív. Tehát ahogy az energia...
Tehát nem lehet visszamenni negatív. Az időben magyarul.
Tessék?
Tehát nem lehet visszapörgetni az időt akármennyi
évvel. Hát vissza lehet pörgetni, hogyha visszagondolok, létező időket meg tudok, olyan időket, amelyek léteztek, azt meg tudom nézni a múltat. Csak az a helyzet,
hát, ha van hogy... hozzá apparátusom, és az kvázi a fények azok azt mutatják, amit szeretnék látni.
Így van. Na de gondoljon bele, hogyha ellátnánk 13,8 milliárd fényévre, akkor azt látnánk, akár merre nézünk az égbolton, az ősrobbanás tűzgömbjét kéne lássuk.
Igen.
Ugye? Mert oda nézünk vissza.
Hát mondjuk azt kell látni, hogyha az ilyen volt.
Így van, de az előtt, az a mögé nem lehet látni, mert akkor nem volt idő.
Hát pedig én arra lennék kíváncsi igazából.
Hát lehet, igen. De mondom, ezt már filozófusok is kikövetkeztették a teremtés elméletéből, hogy ahogy mondom, Szent Ágoston a IV. Században kimondta, hogy a teret és az időt Isten hozta létre azért, hogy elhelyezze benne a világunkat.
Hát ez sikerült.
Igen.
Sikerült ezt kicsit bonyolítani is. És ez azt is jelenti, hogy például a Nagy Hadron ütköztetőben sorra készítenek mindenfajta kutatók a világ minden tájáról, de miért kell az ütköztetéseket számtalanszor megismételni? Vannak hát különbségek
azért,
az ütközések
hogy
között?
Tényeket kell gyűjtenünk. Mi azt mondjuk, amikor két proton összeütközik, vagy két nehézion, hogy történt egy esemény. Ebből bizonyos valószínűséggel keletkezik bizonyos fajta fizika. De ennek a valószínűségek nagyon kicsik. Tehát iszonyatos sok ütközésnek kell történnie ahhoz, hogy valamilyen kvantitatív eredményt tudjunk felmutatni valamilyen vált jelenségről. Ezért tartott 48 évig a Higgs-bozon megjóslása után, hogy fel tudjuk fedezni. Pedig Amerikában működött a tevatron ütköztető előtte,
igen,
10 évig.
De akkor a fizikusok tudták, hogy mit keresnek, mert így Peter van. Higgs már kvázi előjött a saját elméletével, és ezt el is fogadták a tudósok.
Igen.
Nagy része.
Igaz. Ez így igaz, bár a tömeg, az, hogy milyen energián kell lennie, arra csak nagyon hízagos információk voltak. Egyszerűen azért, mert a Higgs-boson tömege az a többi mérhető mennyiséget viszonylag kevéssé befolyásolja.
Mert hogy olyan kicsi a tömege?
Nem, nagyon nagy a tömege.
Akkor hogy nem befolyásolja?
De azért nem befolyásolja. Hát ez már fizikai oka van, mert azt szoktuk mondani, hogy a Higgs-boson tömege az csak logaritmikus összefüggésbe áll az összes többi jelenség valószínűségével. Tehát emiatt nagyon gyenge a hatása. Tehát visszafelé következtetni abból, hogy mit mérünk a Higgs-bozon tömegére, az egy nehéz dolog volt. És nagyon-nagyon sok proton-proton ütközés kellett ahhoz, nagyon sok milliárd, hogy végül elég információt gyűjtsünk ahhoz, hogy kimutassuk a Higgs-bozon létezését.
Amennyiben sikerült tökéletesen megvalósítani a részecskék ütköztetését, minek kellene megtörténnie? Milyen lenne a tudósok által elképzelt ideális kísérlet, amelyre várnak ki tudja hány évtizede?
Hát tulajdonképpen az ideális kísérletnek ki kéne tudja mutatni a sötét anyagot. De sajnos, mivel a sötét anyag nem nagyon hat kölcsön a mi anyagunkkal, azt csak úgy lehet kimutatni, hogy hiányzik valami. Ugye, amikor keletkezik a sötét
anyag... Az evidens a fizikusoknak, bocsánat, hogy a szavába vágok, de evidens a fizikusoknak, és ezt azért kérdem, mert hogy itt foglalkoztunk egy másik fizikusnak a ön szerint, illetve hát sokak szerint nem életképes elméletével a sötét anyaggal kapcsolatban, de az egyértelmű például a CERN-ben, hogy a sötét anyag létezik?
Hát a csillagászat kimutatja.
Tehát, hogy ez egy evidencia?
Az egy evidencia, hogy létezik. Az más kérdés, hogy azok a modellek, amelyekkel megpróbáljuk a sötét anyagot értelmezni, mert a sötét anyag nem fér bele a részecske fizika jelenlegi elméletébe.
Meg azt se tudjuk, hogy mit csinál a sötét anyag.
Hát nem, valóban nem tudjuk, csak azt tudjuk, hogy létezik. Mert a csillagászok...
De hát valamit kell csinálni, mert ugye nincsenek olyan anyagok, amelyeknek nincs semmilyen funkciója.
De persze, hát valamit... Persze, hogy nincs olyan, aminek nincs funkció, de ennek van funkció, mert gravitációs funkciója van.
Tehát, hogy az a dolga, hogy a gravitációt segítse, rombolja,
hát, igen,
csökkentse?
Gravitációs hatást fejt ki, tehát ez egy energiafajta. Egyébként kétféle sötét.
Várjunk csak, az elképzelhető, hogy az, hogy itt mi a Földön átéljük a gravitációt.
Igen.
Az lehet, hogy ennek a sötét anyagnak is köszönhető?
Nem, mert az teljesen egyenletesen kitölti a terünket, és az, amit mi gravitációnak érzünk, az egyértelműen a Föld középpontja felé való vonzás.
Tehát ennek nincs köze a sötét anyaghoz?
Nincs köze a sötét anyaghoz.
És a sötét
anyaghoz csak az igazából a galaxis méretekbe lehet észlelni.
Aha.
Még annak ellenére, hogy nagyon sok van belőle. Tehát itt is, bennünket is kitölt persze a sötét anyag, itt is itt van, mert mindenütt ott van, de az eloszlása nagyjából egyenletes, tehát nem tömörödik csillagokba meg fekete lyukakba a feltételezések szerint. Az más kérdés, hogy a sötét anyagot lehet úgy is értelmezni, hogy nem részecske, hanem kis fekete lyukak, amik ott hemzsegnek mindenfelé. Ez is lehet. Nem teljesen kizárt.
Akkor lenne még egy utolsó kérdésem a mai beszélgetésnél, hogy itt szó volt arra, hogy az idő nem megfordítható, mert hogy a Szent Ágoston mondta?
Hát igen, Szent Ágoston mondta, hogy a teremtés pillanat, teremtéskor kellett az időnek.
Tehát,
is
hogy a teremtéskor indult el kvázi a visszaszámlálás, vagy az idő.
Igen.
De azóta felfedeztek a fizikusok egy másik nagyon fontos dolgot, mégpedig a kvantummechanikát, a kvantumfizikát.
Igen.
És visszafordítható-e az idő iránya a kvantumok világában?
Nem, megmondom miért nem. Mert az idő a kvantum elméletben az idő egészen szoros kapcsolatban van az energiával. Tehát ahogy energia nem lehet negatív, úgy idő sem lehet negatív ebbe az értelemben. Tehát én fölvetek egy olyan időskálát, hogy elhelyezem most a nullát, és akkor visszaszámlálok, az negatív időként jelenik meg. De igazából az idő nem tud negatív lenni. Tehát amikor én visszafolytom térben, el tudok menni három irányba, és el tudok menni mínusz végtelentől plusz végtelenig, de időben nem.
Nagyon szépen köszönöm az interjút. Horváth Dezső fizikus, a fizikai tudományok doktora, címzetes egyetemi tanár volt a vendégem. Nagyon szépen köszönöm az interjút.
Nagyon szívesen, számomra volt megtisztelő a beszélgetés.
Köszönöm.
Utópia.
Tavaly júliusban kürtölték világgá, várva várt bejelentést tettek a Harvard Egyetem kutatói, akik úgy vélik, megtalálhatták az öregedés ellenszerét. 6 különböző általuk előállított koktél, azaz kémiai vegyület lehet a hosszú, de legalábbis jóval hosszabb élet titka. Az eredményekkel viszont nem mindenki ért egyet. Itt van velünk Velai Tibor, az ELTE genetikai tanszék vezetője. Jó napot kívánok!
Üdvözlöm Neumann úr, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Mi a véleménye a Harvard Egyetem kutatóinak bejelentéséről?
Hát ez nagy port versztől értelemszerűen, hiszen mindannyiunk tekintetében egy olyan biológiai kérdést boncolgat, ugye az élettartamnak a befolyásolását, az öregedési folyamatnak a modulálását, ami hát egy nagyon széles orvosbiológiai és alapkutatási érdeklődésre tart számon. Amit hozzá kell tennem első pontban az az, hogy ez a nagy eredményhez, hogy mai napig az öregedési folyamat mechanizmusa, tehát az a molekuláris gépezet, az a genetikai alap, ami hajtja előre ezt a biológiai folyamatot, az azért még nagy részt tisztázatlan. Tehát ezek a nagyon erős kijelentések, amit a Harvard-i kutatók megfogalmaztak, azért ezt mértéktartóan kell kezelni. Ebben a 6 koktél anyagban olyan vegyületek vannak, amelyekről már korábban is sikerült igazolni egyedileg is, hogy jelentős mértékben képes megnövelni modellállatokban az élettartamot, és hát ezeknek a kombinációjával gondolják azt, hogy az emberi élettartam, az emberi öregedési ráta sebességét fogják majd gátolni, és ezen keresztül képesek lesznek az emberi élettartam jelentős megnövelésére. Itt nagyon fontos hangsúlyozni azt, hogy itt nem csak arról van szó, hogy szimplán tovább fogunk élni, és az öregkorunkat és azokkal együtt járó kínlódásokat meg fogjuk élni, hanem alapvetően arról van szó, hogy arányosan minden élettartamba jellemző stádiumot, fázist kívánnak megnövelni, tehát magyarul megfogalmazva az egészséges élettartamok fiatalkorunk is tovább fog tartani, tehát ez egy olyan vágy, ami hát ugye nagyon régóta mozgatja az emberi gondolkodást. Hogy egy picit visszatérjek az első gondolatomra, azonban még mindig ott tartunk, hogy nem nagyon tudjuk az öregedési folyamatnak a mechanizmusát. Ennek, tehát mi az a molekulás gépezet, amit ténylegesen blokkolni kéne ahhoz, hogy ez a vágy ténylegesen megvalósuljon, és hogy ez mennyire ott van a mai gondolkodás középpontjában, ez talán legjobban a szintén tavaly bejelentett hír, Elon Musk által bejelentett hír mutatja, aki szerint már megszületett az az ember a Földön, aki nem fog megöregedni, tehát ők azt gondolják, hogy egy 7-10 éves időintervallumon belül elérhető lesz az öregedési folyamat teljes blokkolása, ezáltal nem öregedő kvázi halhatatlan élőlények, emberi élőlények fognak majd megjelenni. Azért ez egy nagyon-nagyon ambícióval bejelentett kijelentés volt, de ami az igazsághoz hozzátartozik, hogy az elmúlt években egyre inkább közelebb kerültünk annak a megértéséhez, hogy mitől is öregszünk valójában, mik azok a genetikai faktorok, amelyek jelentős mértékben öregítik a sejtjénket, és ezen keresztül a teljes élőlényt.
Visszatérnék a Harvard Egyetem kutatásához, azt írja a kutatás egyik résztvevője. Az életkor változásával sajnos nem nagyon lehet mit kezdeni, azonban a testünk öregedésének megállítása vagy annak visszafordítása lehetséges. A kutatás társszerzője, dr. David Sinclair, a Harvard Medical School molekuláris biológusa, áttörésnek és megfizethető teljes testfiatalitásnak nevezte a most tett felfedezést, mármint ami tavaly történt. A kutató kiemelte, hogy az eddig egereken végzett tesztelés már a jövő évben megkezdődhet az embereken is. Na most a jövő év most van. Elkezdődött-e a tesztelés az embereken is, és ha igen, akkor milyen eredmény született?
Ezek az eredmények nem tudok, ugye ezek alapvetően olyan eredmények szoktak lenni, amelyek, amikor már megszületett az eredmény, akkor válnak publikussá. Ebben a tesztelési fázisban ezek ilyen tudományos titkoknak minősülnek, ezek a köztes adatok, tehát még erről tudományos publikáció nem született. Azt is hozzá kell tenni, hogy ilyen vizsgálatok nem pillanatokat zajlanak le, hiszen itt nem egyszerűen csak egy betegséget kell meggyógyítani, ami akár néhány héten vagy hónapon belül megtörténhet, hanem hanem ugye ívettartamot kell növelni, ami hát hosszú években időintervallumban nyilvánul meg. Tehát ezek a kijelentések, amik elhangzottak tavaly, azért ezek nagyon optimista és nagyon hát ilyen heurisztikus kijelentések voltak. Ezekről ma még nem tudunk valós eredményekről emberi vonatkozásban beszámolni. Amit hozzá kell tennem ez a tanulmányhoz, az az, hogy ugye itt egérkísérletek is zajlottak, az egerek 2 évig élnek, tehát ott hamar lehet valós kísérletes eredményeket prezentálni, és nem csak szimplán csökkentették az öregedési folyamatnak a rátáját, a sebességét, hogy az zakatol előre, hanem képesek voltak visszafordítani ezt az öregedési folyamatot. Egy olyan mutáns törzset alkalmaztak, amely egy genetikai mutáció következtében az egerek megvakulnak, és a kvázi visszafiatalítás, a kezelés hatására az egerek egy jelentős részében a látás újra visszatér, tehát kvázi, mintha megfiatalodtak volna az egerek, ezért ez a borzasztó erős optimista kijelentés. De még egyszer hangsúlyoznom kell, hogy egy picit hagy fogjam vissza a hallgatóságnak a lelkesedését ennek terén. Tehát ezek hosszú éveken keresztül tartó, humán, szigorúan kontrollált, akreditált rendszerben folyó humán kísérletek. Ezekről jó néhány év múlva lesz majd csak látható eredmény, és annak tükrében lesz ez valójában emberi alkalmazásra alkalmazható ágensek. Egy fontos dolgot azonban jegyezzek meg, ugye itt egy koktélról van szó, 6 különböző molekulának a használatáról, ezek között már vannak olyan molekulák, amelyek az orvosi gyógyászatban ott vannak és használatosak, például a rapamicin nevű gyógyszer, ami hát, különböző tumorszupresszor hatással, tehát hogy mondjam, rákos betegek kezelésére használnak bizonyos rátikusok esetében, tehát ez már egy klinikai teszt teljesen átesett, hosszú évek alatt bizonyított molekula, ez jelentősen le fogja rövidíteni azokat a vizsgálatokat, ami jelenleg zajlanak, de ugye nem mind a 6 molekula volt ilyen hosszadalmas vizsgálatoknak már kitéve, tehát azért ezek, ahogy ezt a bevezetőben mondtam, jó pár évet fognak igénybe venni annak érdekében, hogy itt ténylegesen lássuk ezeknek a hatását.
Van másik is elnézést, tehát tudom fokozni ezt az állapotot, vagy a helyzetet, ami erről szól majd az öregedésről. Az Aging folyóiratban megjelent új tanulmány egy Nobel-díjat nyert öregedésgátló génekkel kapcsolatos meglévő kutatásokra építette felvetését. Arra a felfedezésre, hogy bizonyos gének az úgynevezett Yamanaka faktorok expressziója képes a felnőtt sejteket fiatal sejtekké alakítani. Ez a korábbi kutatás felvetette, lehetséges-e megfordítani a sejtek öregedését anélkül, hogy a sejtek túl fiatalodnának, vagy éppen rákossá válnának. Mik azok a Yamanaka faktorok?
Hát ez 4 génnek a hiperaktiválása a sejtjeinkben. Ugye ez a Yamanaka nevű japán kutató kapott ezért a 2010-es években Nobel-díjat. Itt alapvetően arról van szó, hogy már differenciálódott testi sejtekből, amelyek ugye nem tudnak tovább osztódni, elérték azt a funkciót, ami annak a kivitelezésére szakosodtak. Ezekből a sejtekből képesek visszaalakítani, dedifferenciálni olyan őssejteket, amelyekből aztán újfajta sejtek tudnak újra kialakulni. Ők az őssejtek képesek osztódni, ők képesek differenciálni más típusú sejtekké, és hát ez volt az elképzelés, ami elvezetett ahhoz, hogy azokon a szövetségi régiókban vagy szervekben, ahol már átfolyamos öregedés zajlik, ezeknek a faktoroknak a hiperaktiválásával, fokozott működésével képesek vagyunk sejteket újra ilyen őssejtszerű állapotba visszavinni, és akkor az elhalt szövetségi részeket, vagy a sérült, megöregedett szövetségi részeket új fiatal sejtekkel helyettesíteni. Azonban azt mondanám, hogy ez egy nagyon óvatosan kezelendő terület. Ugye itt az őssejtek esetében nem csak normális szöveti periférián található őssejtek tudnak kialakulni, hanem akár rák őssejtek is, amelyek hát ilyen tumor képző potenciállal rendelkeznek. Tehát ezek a kezelések, változások azonban én azt mondom, hogy ez jóval több időt és több kísérletezést és vizsgálatot fognak igényelni, mint az a bizonyos hat molekulának a koktélja, amit a kezdetben említett. Egy kicsit összefoglalva ezt az egész területet, én azt gondolom, hogy nagyon sok próbálkozás történik annak érdekében, hogy az emberi élettartam, egészséges élettartamnak a határait megnöveljük, ami egyébként önmagában is zajlik, hiszen az elmúlt 200 évben majd megduplázódott a várható élettartam a iparilag fejlett országokban, de ezt kémiai ágensekkel, farmakológiai megoldásokkal vagy genetikai megoldásokkal is szeretnénk fokozni és sietetni. És igazából ennek az egésznek a legnagyobb gátja, ennek az erőfeszítésnek a legnagyobb gátja az, hogy valójában tényleg meg kell találnunk azokat a genetikai faktorokat, amelyek alapvetően járulnak az öregedési folyamat kialakulásához, végbemeneteléhez, hiszen ez nem csak egy véletlen hiba eseménysorra a körülöttünk lévő világ károsító hatásainak következtében, hanem egy evolúciósan kitalált, megvalósult biológiai folyamat, aminek akár hasznos funkciója is lehet a egyetfelülés egy bizonyos szakaszában a korai élettartam során. Én azt gondolom, hogy ez most már néhány évenből ezt teljesen részében fel fog tárulni. A legfrissebb kutatási eredmények azt mutatják, hogy a humán genom közel felét alkotó parazita eredetű, tehát virális fertőzéséből származó, és aztán háziasított, megszelidített génkészletünk az, ami az öregedési folyamatban alapvető szerepet játszik. Ezeket a géneket úgy hívjuk, hogy mobilis genetikai elemek, kicsit profánul nevezve ugráló gének, amik azzal a képességgel rendelkeznek, hogy kiugranak egy genomi pozícióból, át tudnak ugrani egy másik genomi, egy kromoszomális régióba, és hogyha ott egy funkcionális DNS szekvencia található, egy kódoló szekvencia, egy gén, vagy egy szabályozó szekvencia, ami egy génnek a működését irányítja, akkor ott egy nagyon komoly mutációt tud generálni, egy ilyen úgynevezett inszerciós mutációt, és annak a funkcionális genomi szakasznak a működését elrontja. Ezt a szakirom úgy hívja, hogy egyfajta genomi instabilitás jön létre, tehát ezek a mozgó genetikai elemek kvázi rongálják a genomunk többi részét, működőképes részét, és ez az, ami végül is a sejtek öregedése és az egész testnek a öregedéséhez fog elvezetni. Most ebben a világban, ebben a pillanatban itt állunk, ugye ezt próbáljuk megszelíteni ezeket a géneket, és ami igazán nehézséget okoz az, hogy ahogy ezt mondtam, a humán genom közel fele ilyen mozgó genetikai elemekből épül föl, tehát itt nem csak egyetlen gént kell blokkolnunk, hanem sok száz, vagy inkább sok millió ilyen génkópiát, ami azért egy nagyon jelentős kihívást ad a genetikusok számára, hiszen mi az elmúlt években általában csak csupán néhány gén vagy génnek a inaktiválását, gátlását valósítottuk meg genetikai farmakológiai eszközökkel. Most azonban a humán genom közel felét kéne represszálnunk, gátolnunk ahhoz, hogy ez az öregedési folyamat ne menjen végbe. Még egy nagyon fontos dolgot hagyd tegyek hozzá. Ugye mindenkinek felvetődhet a kérdés, hogyha ez ennyire rosszat okoz, megöregít minket, elpusztít minket, akkor miért marad fönt, tehát mi az az ok, amiért mégis úgy evolválottunk, úgy fejlődtünk, hogy ezek a gének megmaradhattak a genomunkban. Matematikai modellekkel, számítógépes szimulációkkal azt látjuk, és hozzájuk kapcsolódó kísérletes evidenciákkal, hogy ezeknek a mobilis genetikai elemeknek van jelentős haszna az életkorai szakaszában, tehát a fiatal és a középkorú szakaszban, mégpedig a frissen kialakult rák ősejteknek az elpusztításában, amikor egy ilyen ráksejt, egy korlátom osztodási potenciállal rendelkező sejt felüti a fejét a testben, akkor ez itt a hirtelen aktiválódó mobilis genetikának egyszerűen szétvilálják, és szőnyegbombázás szerűen szétrobbantják a genomját, és akkor ez a ráksejt elpusztul, nem tud tumort kialakítani. Tehát ez egy nagyon fontos biológiai funkció, és ennek egy mellékterméke, evolúciós mellékterméke az, hogy a már differenciálódott, terminálisan differenciálódott testi sejtekben is hibákat tudnak létrehozni bizonyos génekben való beugrásban, és hát ez a melléktermékként jön létre az öregedési folyamat. Ha mindez igaz, amit most látunk a kísérletek alapján, akkor a helyzet nem könnyű, tehát nekünk alapvetően gátolnunk kell a mobilis genetikai elemeknek, ugráló géneknek a működését, akkor meggátoljuk az öregedési folyamatnak a kialakulását, de ez elvezethet oda, hogy nem fogják elpusztítani a frissen kialakult rákősejteket, és nagyon könnyen tumor tud képződni. Tehát ahhoz, hogy az emberi élettartamot jelentős mértékben, nagyon jelentős mértékben egészséges élettartamot tudjuk megnövelni, két dolgot kell egyszer megcsinálnunk. Gátolni kell ezeket a mobilis genetikai ugráló géneket, mobilis genetikai elemeket, és meg kell gátolnunk azt is, hogy ne alakulhasson ki rákos fejlődés a testben, és hogyha ezt a kettőt paralel egyszerre meg tudjuk csinálni, akkor elméletileg drámai mértékben lehet lassítani az öregedési folyamat sebességét, vagyis drámai mértékben lehet megnövelni az emberi egészséges élettartamnak a határát, és hogyha nagyon szélsőségesen, akár a science fiction mesdjéjén határán ugrálva szeretnék fogalmazni, akár meg is lehet állítani az öregedési folyamatot, és itt már olyan őrültségeket mondanék, mint Elon Musk, hogy teljes egészében ez a folyamat blokkolható lesz egyszer majd az emberi testben.
Egyébként mikor kezdődik az öregedés?
Hát ez egy folyamatosan zajló változás.
Tehát a sejt kialakul, már elkezd öregedni?
Ahogy megszületünk, már megjelennek azok az első változások, csak ezek nagyon-nagyon lassú változások, ezek a ugráló géneknek a működése, mert a következő változások, amit még nem látunk, és amikor ez ténylegesen fizikailag manifesztálódik, én azt mondom, hogy ez már a 30-40-es évek környékén megjelenik, onnantól kezdve egyre intenzíven, nem is egy lineális változás mentén, hanem egy exponenciális változás mentén, görbe mentén történik, tehát például 40-50 közötti öregedésünk sokkal, valamennyit öregszünk 40 és 50 éves korunk között, de sokkal többet öregszünk 50 és 60, és még sokkal-sokkal többet 60 és 70 között, és még annál is sokkal-sokkal többet 70 és 80 között. Tehát ez egy önerősítő, öngerjesztő folyamat. Ez azért van, mert ezek az ugráló gének önmásolással ugrálnak, egy kópia lemásolja magát, és mind a két, és az új kópia ugrik be egy új helyre, következő pillanatban mind a két új kópia már tudja magát másolni, 2-ből 4 lesz, 4-ből 8, 8-ból 16, 32, tehát egy ilyen nagyon erősítő rendszer módján halmozódnak ezek fel. Mindenesetre azt gondoljuk, hogy legalábbis modellállatokban már képesek leszünk ezeket a ugráló géneket megszelíteni és blokkolni a mozgásukat. Ezekben az modellállatokban már elég potens eszközökkel rendelkezünk arra vonatkozólag, hogy az állat ne pusztuljon el rákos egy tumor növekedés következtében, és hogyha ez mindig az, akkor nem áll messze most már a tudomány attól, hogy genetikai eszközökkel olyan élőlényeket hozzunk létre, amelyek kezdetben normálisan öregednek és elpusztulnak, de ezen genetikai beavatkozások következtében kvázi nem öregedő élőlények lesznek, és hogyha vigyázunk rájuk, nem csapjuk őket agyon, nem esszük meg őket, akkor akár korlátlan ideig is elélhetnek. Ez most már itt van véres közelségben, és ennek a humán applikációját én is azt gondolom, hogy akár ilyen 10 éves időtartamban már látható lesz majd.
Az ELTE és a Semmelweis Egyetem kutatóinak közreműködésével jelent meg az öregedés folyamatairól egy elemzés a rangos PLOS Computational Biology szaklapban 2021-ben, tehát 3 évvel ezelőtt. A kutatók számos nyilvános adatbázis információit elemezve azokat a sejtmechanizmusokat vizsgálták, amelyek óvatos hangolása az öregedés molekuláris folyamatait, és ezáltal a biológiai életkort befolyásolhatják. El lehet-e magyarázni laikusoknak is, hogy milyen sejtmechanizmusokról van szó? Tudom, hogy ez is szóba került az előbbi magyarázatánál, de hogy ezt lehet-e plasztikusabban, érthetőbben elmondani, hogy ez mit jelent?
Így van, tehát itt korábban arról meséltem a hallgatóknak, hogy van egy olyan rész a genomunknak, amelyeket ilyen virális fertőzések során szereztünk be, és azok felhalmozódásából állított össze az evolúció. Ezek az ugráló gének, a mobilis genetika elemek, amelyek tulajdonképpen arra vannak, hogy szézilálják a genomnak a többi részét. Most az elmúlt években kiderült az, hogy ezeknek a működése, hogy hogyan kezdenek el aktiválódni, hogyan lesz a működésük egyre fokozottabb, az egy nagyon speciális molekulás mechanizmus által szabályozott, amit úgy hívnak, hogy epigenetikai meghatározottság. Ez azt jelenti, hogy ezek a gének, amelyek mozognak, ugrálnak, ezek a genomi régiók képesek egy pici kémiai átalakulásra, egy metilációra, ilyenkor egy pici metil csoport ráhelyeződik, vagy éppen lebevődik erről a genetikai szakaszról, és ez a ráhelyeződés, vagy éppen levétel jelentős mértékben tudja a adott génnek, ugye ennek a ugráló génnek a működését befolyásolni. És amit a kutatók mostanság felfedeznek, hogy ez az epigenetikai meghatározottság, ez a DNS metilációs változás, ez úgy működik, mint egy belső biológiai óra. Ennek van egy ketyegése, és ez a ketyegés méri azt, hogy az adott élőlény melyik életszakaszában éppen hol tart, tehát hogy meg tudja mondani az élőlény magának, hogy hány éves vagyok, és ennek függvényében történnek azok a genetikai változások, például az ugráló géneknek az aktiválódása, ami az öregedési folyamatot hajtja előre. És hát ugye ez volt a nagy kulcs ebben a tanulmányban, a vizsgálatban, ezeket az epigenetikai változásokat elsősorban DNS metilációs változásoknak a nyomon követésével lehetett különböző életstádiumokat, tehát életkort meghatározni adott élőlényben, egyedekben, és ezeknek a befolyásolásával, tehát ugye ez is egy biológiai folyamat, ennek is van fehérjekészlete, enzimkészlete, ami a folyamatot szabályozza, ezek modulálásával, befolyásolásával jelentős mértékben lehet majd az öregedési folyamatnak a működését.
De sikerült-e ezt igazolni kísérletekkel is már, mint
így azt, van, hogy... ezeket már kísérletesen is igazolták. Egy picit hagy futtassam meg magunkat is. Ezen mechanizmusok keresztül ma már képesek vagyunk arra, hogy bármely élőlényben, így akár emberben, DNS-ből megmondjuk azt, hogy ki hány éves. Ugye neki nagyon jelentős alkalmazási területei lehetnek, például az igazságügy genetikai alkalmazásai, ahol egyetlen hajszálból, egy új lenyomatból, egy vércsebből meg lehet mondani azt, hogy hány éves elkövetője állt arra a bűncselekmény során. Tehát ezeket most már viszonylag jó, nagy pontossággal laboratóriumokban jól tudjuk alkalmazni és kezelni. Tehát ezek nem csak szimplán ilyen elméleti felvetések, vagy akár bioinformatikai analízis eszköztára, hanem most már itt kísérletes háttér és megerősítés is van erre. Tehát a lényeg ez, és ez a legfontosabb üzenetem ebben a beszélgetésben, hogy az öregedés az nem egy ilyen véletlen elromlás a testben, hanem egy szabályozott biológiai folyamat, aminek van egy megfelelő üteme. Még azt is kell hozzátennem, mert az ütem nem mindenkiben egyforma mértékben ketyeg, ugye egy óra, egy belső biológiai óra, mutatja azt, hogy 3-50 éves ember, ha megnézünk, jelentősen különböző életkorban tudnak meghalni, az egyik meghal 52 évesen, a másik 68, a harmadik majd 79 éves korában például, tehát ez a ketyegés, ez a kattogás egy más ütemben zajlik, de van egy ilyen belső biológiai óra, ez a belső biológiai szabályozza azt, hogy a öregedést lehetővé tevő genetikai eszközök, például ugráló gének, mobilis genetikai elemek milyen rátában ugráljanak, hogyan zúzzák szét a genom többi részét, és hogyha ezt megértettük, és ez mind nyilván, tehát mindenki számára evidenssé válik, tehát ez nem egy véletlen folyamatok, egy véletlen sztohasztikus folyamatok eredményeképpen történik csak így módon a öregedés, mert ennek van egyfajta szabályozottsága, akkor ez a folyamat feltárható, megismerhető, és hogyha ezt megismerjük, akkor ezt genetikai, majd később farmakológiai eszközökkel lehet befolyásolni, blokkolni, és ennek következtében jelentős mértékben lehet növelni az egészséges élettartamunkat.
Nagyon szépen köszönöm az interjút. Velai Tibor, az ELTE genetikai tanszékének a vezetője volt a vendégem. Viszont hallásra!
Én is nagyon köszönöm, üdvözlöm a hallgatókat.
Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor Utópia című műsorát hallották.